Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án. Augusztus 9-e reggel van, 8 óra 10 perc, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs, és a hallgatók is. Akik többek között írtak nekünk Messengeren is, hát egy érdekes összehasonlítás Gábortól. Csak jelzem, hogy az a 4.416.210.000.000 forint 14 év alatt alig több, mint a duplája annak a napi 1 millió eurónak, amit ugyanannyi idő alatt büntetésként fogunk befizetni az EU-nak, mert nem vagyunk hajlandóak betartani a szabályokat. És szarkazmus, ebből a pénzből legalább kijön valami, az meg csak simán megy a szabadságharcra, írja Messengeren Gábor nekünk.
Köszönjük szépen, közben én az üzeneteket böngészem, hát igen, szóval a sportra költött pénzekhez mindenkinek van egy pár keresetlen jó szava, hogy azzal ki járt jól, hogy járt jól, és hogy egyáltalán mi történt, de ezeket most meghagyjuk privátban.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben, és a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő van itt velünk a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Szia, jó reggelt!
Hát annyira komoly események zajlanak a világban, hogy kénytelenek voltunk egy kis geopolitikai összesítőt, kitekintőt adni, mert azért ez hatással van minden nap életünkre.
Inkább kitekintő, összesítőnek ugye nem nagyon lesz elég nehéz az időnk.
Nehéz, jó, kitekintő. Kezdjük akkor a legfrissebb és érdekesebb, hát a legérdekesebb ugye szubjektív, de legfrissebb mindenképpen a dologgal. Tehetetlennek tűnik Moszkva az ukrán invázióval szemben. Egyre súlyosabb a benyomulás. Nem tudnak felülkerekedni az ukrán támadáson Kurszk megyében. Egyre több területet veszítenek el az oroszok. Több térkép is megjelent már ezzel kapcsolatban. Egy meglepő fordulat ez az orosz-ukrán háborúban.
Így van, igen. Tehát sok mindenre lehetett számítani, és ugye hosszan-hosszan írt erről, hát különösen a magyar sajtó egy része, hogy mennyire nehéz lesz a ukránok helyzete a nyáron, és ehhez képest ugye azt látjuk, hogy egy olyan szakaszon, amit az oroszok nem erősítettek meg, mondjuk éjszakai harcokra is képes egységekkel, vagy nem számítottak arra, hogy éjszaka indul majd ott egy áttörés, ez ott sikeresen megkezdődött. Ez ugye azért az egész elképesztően hosszú fronton arra is tökéletesen jó, hogy az orosz erőket lekösse, tehát azt már látjuk, hogy az orosz tartalékosokat oda kellett tennie a moszkvai hadvezetésnek, és ugye korábban pontosan ezt tették az oroszok is, mondjuk a Harkivin áttörési kísérlettel, ugye az nem jött össze, pedig akkor kapták az ukránok a legkevesebb fegyvert. Tehát ha így hasonlítjuk össze, hogy az oroszoknak nem sikerül ezt elfolytani ezzel szemben az ukránoknak Harkivnál, akkor is sikerült megakadályozni az orosz áttörést, amikor éppen tényleg a ellátási láncaik mélyén voltak, akkor azért ez egy nagyon-nagyon sokat mondó jel. Nem kell többet beleolvasni, mint ami. A háborúnak egyébként pont, hogy nem a végét jelzi, hanem azt, hogy ez bizony még tényleg el tud húzódni, mert mind a két fél hajlandó támadni, hajlandó erre erőfeszítést és hadinformációt, hírszerzési információt.
Tehát akkor egyértelműen ez volt a cél, mert egy darabig ment a tapogatózás, hogy annyira váratlanul ért mindenkit ez a hadmozdulat, hogy enyhítse a nyomást a frontvonalon, és oda onnan csoportosítson át orosz erőket.
Hát ugye van ez a része is, hogy tényleg közvetlenül az átcsoportosítások azok nyilván számítanak, az is számít, hogy azt a kényelmet elveszi a moszkvai oldaltól, hogy bárhova dobálhat embereket. Tehát a moszkvaiaknak is mostantól megint újra végig kell gondolni, hogy jó, de mi van, ha az ukránok itt vagy itt esetleg támadnak, tehát hol vannak a gyenge pontjaim, és mindezt ugye most már nem csak az Ukrajnán belül lévő front szakaszon, hanem úgy is, hogy mi van ott, ahol az ukránok át tudnak jönni oroszországi területekre. Aztán az, hogy itt a gázinfrastruktúra vagy más egyéb dolgok az ukrán tervekben vannak, erről egyelőre még csak tippelhetünk, de nyilván vannak ezek a kiemelt stratégiai jelentőségi objektumok, amelyek ezeknek a műveleteknek számítanak. Ugyanúgy, ahogy a Harkiv városa szimbolikus kérdés lehet az oroszoknak, úgy néhány energetikai infrastruktúra ellen pedig az ukránoknak számíthat.
Igen, hát ezt már láttuk is, hogy az amszterdami gáztözsdén adott reakció keresztül, ugye ott volt egy felpattanás a gázárakban, ami ezt jól jelezte.
És hogy követi le, vagy reagálja le a nemzetközi politika azt a segélykiáltást, lehet nyugodtan mondani, amit a nemzetközi térnek küldött Moszkva, hogy hát nekik szükségük van.
Ne vicceljük már.
Hát igen, azt hiszem, hogy ez elég kétosztatú térben hangzik, hogy Moszkvának vajon ez mit jelent. Ugye tipikusan egyébként a moszkvai stratégiák is mindig azok voltak, hogy intenzívebb bevetést indítottak azelőtt, hogy a tárgyalási szándékukat, vagy a tárgyalási hajlandóságukat megmutatták volna. Tehát ilyen szempontból ez tényleg jobban hasonlít egy olyan játszmára, ahol iszonyatosan nehéz kiszámítani, hogy kinek mi a fenntartható célja, és kinek mi a, mondjuk egy akár teljesen másik fronton lévő célja. Tehát ebből a szempontból biztos, hogy nem látunk bele még a kijevi lapokba. Tehát, hogy lesz valahol máshol egy olyan mozgás, ami most elterelte a figyelmet, tehát a szárazföldi frontról kell beszélgetni, vagy lesz olyan mozgás, akár légvédelem egyéb szempontból sokkal mélyebben Oroszországban, amire most nem fog jutni elég erőforrás. Tehát nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon nehezen kiszámítható, hogy mi az, ami neki következő lépésben megéri. Ebben a nemzetközi tárgyalások azért most nem úgy tűnik, hogy hirtelen mindkét fél nyitottabb lenne. Viszont az, hogy az őszbe hogy megyünk bele, tehát hogy ki mennyi négyzetméterrel fog otthon dicsekedni frontsikerekkel, vagy felmutatható frontsikerekkel, ez ugye kérdés, de azért valljuk, hogy Putyinnak mindig meg lett volna a lehetősége arra, hogy bármilyen korábbi győzelmet elszámoljon és lezárhassa a háborút.
Oké, nézzük akkor a másik eszkalálódó helyzetet, Irán és Izrael.
Na hát legalább ennyire emberéletek ezre így múlhatnak azon, hogy ott végül a politikai vezetők hogy döntenek. Egyébként tényleg ijesztő nézni, hogy néhány politikai vezető kezében mekkora hatalom összpontosul. Ugye itt Benjamin Netanyahuról beszélünk egyik oldalon, aki talán ebben a történetben az, aki hát messze nem a tárgyalások legnagyobb rajongója azzal a kapcsolatban, hogy akár Gázában fegyverszünetet, akár Iránhoz kapcsolatban mérsékletet tanúsítson. Ezzel szemben úgy tűnik, hogy Iránban ugye vannak a kemény vonalasok, akik amúgy is egy picit dühösek, mert az elnöki széket a másik szárny kapta, akik azért Európában nézve ugyanúgy kemények, csak belülről hívják őket szépen reformistának. Amit látunk, hogy volt egy tárgyalási kísérlet az Egyesült Államok vezetésével, Egyiptom többek között szintén részt vett ebben, hogy kitolják önmagában azzal, hogy Iránt leültetik az asztalhoz, ugye két számjegyű augusztusi dátumokig a lehetséges támadást, vagy olyan tárgyalásokra hívják őket, amelyek jövő héten vannak. Erről még nem tudunk biztosat, hogy az irániak ezt simán elutasították, vagy majd lesz egy tárgyalás, ami nem sikerül. Érdekes módon valami olyasmi körvonalazódik, hogy Netanyahut rá lehet-e szólítani a gázai fegyverszünetre azért cserébe, hogy Irán nem mondja a válaszcsapásról. Azért ez egy nagyon, szerintem egy nagyon nyugati tárgyalási technikának tűnik, tehát itt az irániak számára van ebben büszkeségi kérdés, van ebben olyan kérdés, hogy a saját proxiaiknak mit mutatnak, és ne felejtsük el, hogy az egész bosszú hadjárat, amitől most fél Izrael és a szövetséges, ez arról szólt, hogy Haniyeh volt mégiscsak a volt elnök temetése után a vendégházban Teherán közepén Izrael meg tudta gyilkolni. Tehát itt van egy olyan bizalomvesztés Iránnak a saját proxy vezetői felé, hogy nem tudja őket megvédeni. Úgyhogy innentől kezdve ezt kell beáraznunk abba, hogy az iráni hardlinerek és a fegyveres erők igazából mit szeretnének felmutatni a Hezbollah felé, és a Hezbollah pedig azért sose volt 100%-ban Teheránból irányított, akkor is honnan jön a pénze és felszerelése nagy része, azért ott is azzal, hogy ugye több vezetőt kivégzett Izrael különböző támadásokban, a belső feszültség óriási. és hát azért ezeknek a vezetőknek a temetését viszont egy óriási bunkerből nézte végig Nasrallah, a Hezbollahnak a libanoni vezetője, és az is tény, hogy eddig október 7 óta körülbelül 7500 rakétát lőtt ki a Hezbollah észak-izraeli területekre. Tehát az izraeli áldozatok száma ehhez képest alacsony, ugye körülbelül a libanoni határ Hezbollah által védett oldalán, tehát valahol 400-500-600 áldozat lehet, ebben vannak civilek is, tehát Izrael eddig is visszatámadt. Úgyhogy ez az, ami eszkalálódni tud, és itt tényleg a felgyulladt óriási bozótos területektől az elhagyott falukig, és akár már egyharmad, kétharmad részben lerakétázott kisebb településekig mindent is látni a térképen. Tehát ez önmagában elég ahhoz is, hogyha a nagy politika bármit is döntene, itt van egy lokális logika, és az is tud érvényesülni, hogyha Hezbollah maga veszi kezébe a vezetést.
Oké, én ezt értem, hogy most itt egy ilyen politikai adok-kapok van, de hogyha egy olyan csapás történik, amit korábban is lehetett látni a Hezbollah által, akkor az milyen választépést hozhat Izraeltől?
A mértéke
itt a kérdés, ugye bocs, hogy beleszóltam, tehát hogy már akkor is azt találgattuk, hogy mi lesz a mértéke ennek, és van egy pont, ahol te mondtad, nagy hatalom összpontosul egy-két ember kezében, ahol elszakad a cérna.
Abszolút, tehát hogy tényleg a vezetők, akik ebben a játszmában vannak, azok azért jelentősen kiszámíthatatlanok, tehát a legfőbb vezető, vagy a forradalmi gárdának a különböző vezetői, ha ezt végignézzük, nagyon nehéz megjósolni az lépéseiket, és Netanyahu, ne felejtsük el ugye, hogy egy kisebbségi szélsőséges kabinettjével visszahúzódott, tehát hogy az egységkormány véget ért, tehát az ő politikai logikája is nagyon-nagyon-nagyon más. Úgyhogy ez innentől kezdve iszonyatosan veszélyes. Amit látni a térképen az, hogy elképesztő mennyiségű amerikai harci eszköz érkezett meg a térségbe, tehát a nyomás Iránon, hogy ne olyat csináljon, amire kénytelen az Egyesült Államok válaszolni, ez látható. Tehát valahol ezért tűnik úgy, hogy a közvetlen iráni csapás, tehát ugye a múltkori több mint 300 rakéta és robotrepülőgép helyett abszolút adott lehetőség azt, hogy ehhez volahot szabadítsák Izraelre. Kérdés, hogy ez a többi proxinak mit jelent, azt, hogy ezt megszabadul-e egy kötöttségtől Irán ezzel, hogyha ezt adja lefolyni. Tehát ebből egy olyan sok vektoros érdekegyenlet jön ki, amiben még ott van egyébként a most már csak az október 7-es kitervelő színvár, feltehetőleg még az is lehet, hogy Gáza területén van valahol. Tehát itt tényleg annyi kisebb
meg Pakisztán, ugye, aki bejelentkezett, hogy rakétákkal támogatná Iránt, hogyha esetleg eszkalálódik a helyzet.
Így van. Így, tehát, hogy Irán milyen támogatást tud kapni fizikailag, ígéretben az egy dolog, de hogy fizikailag ki mit tud neki odaadni, azért ne felejtsük el a kínai-orosz diplomáciai nyitást Irán felé, és akkor ott van a Hezbollah, aki meg azért a régió messze legjobban felfegyverzett nem állami szereplője, és akkor ott vannak a Hútik lent Jemenben, akik már eddig is ugyanindítottak robotrepülőgépeket iráni technikával különböző izraeli érdekeltségekre, csak hát ezek még annál kisebb számúak voltak, de ugye ha egyszerre történnek ezek a támadások, ahogy mondtuk, ez a leterhedéses támadás, ez lehet komoly, de nem biztos, hogy az iráni belső feszültség az mindenképpen a háború irányába dől el, csak ettől még a Hezbollah támadhat. Tehát a környéken egyszerűen egészen más a hangulat, mint a nagyhatalmi tárgyalószobában.
Világos.
Egy témát még behoznék ide a végére, mégpedig ezt az osztrák helyzetet, ugye egyszerűen megdöbbentő a Taylor Swift koncertek, ugye nyilvánvalóan lemondták, de hogy azért szerintem, hogy is mondjam, én nagyon meglepődtem, hogy Bécsben ilyen történik, de hát lehet, hogy túl naív vagyok.
Ugye a terrorfenyegetés miatt lemondott koncert esete két dolgot mutathat. Az egyik az, hogy jól működik a szolgálat, hiszen kiderült és azóta van gyanúsított, és ezeket a hatóságok látom az éve tudták terelni. A másik oldalról pedig az, hogy azért mindezt ugye az esetek túlnyomó többségében csendben végzik el. tehát nem kell, hogy ez nyilvánosságra kerüljön, nem kell, hogy ez kiderüljön. Ne felejtsük el, hogy az osztrák titkosszolgálat azért jelentős belső feszültségen, átalakításon, kritikusok szerint gyengítésen ment keresztül abban a SZDÖ-ÖVP, tehát a jobb szélső jobb koalíciós időszakban, ami még a Kurz egyes kormányt jellemezte. Tehát valahol ez ennek egy sajnos elég logikus ára, hogy amikor a saját titkosszolgálatát egy ország nem tudja megőrizni a külső beavatkozásoktól, akkor az nem csak azon a bilaterális vonalon lesz kiszolgáltatva, hanem abszolút másik helyeken is. És azért minden ilyen akció, ami azt mutatja, hogy egy nyugat-európai ország gyönge és lámlám terrorfenyegetés van, valljuk be, hogy ezek is azért még akkor is, hogyha kiderül, hogy volt vagy nem volt közelhez harmadik országnak, gyönyörűen szolgálják majd a narratívában azoknak az érdekeit. Tehát fogjuk látni azt, hogy megszületnek a cikkek, hogy lámlám az országok már az önvédelemre is képtelenek.
Na, hát és akkor nem hozom ide a szélső jobboldali zavargásokat Nagy-Britanniában, szintén eszkalálódó elképesztő szituációban, ezt majd egyszer megbeszéljük külön. Minden esetre köszönjük szépen,
hát,
egy kis...
Hát Wolfertonában az is ezen a vonalon
igen,
van.
Igen, aha, igen.
Az egy nagyon izgalmas történet, azért a kölni szilveszteri dolgokra gondoljunk annak idején, még a 2010-es évek vége felé.
Érdekes szálak.
Mintázatok.
Érdekes szálak bizony. A dezinformációs oroszok és a Nigel, hogy hívják a...
Farage
között és a szélsőjobboldali csoportok között, hát meg még az AfD-t is be lehetne hozni ide ugye Németországban. Hát izgalmas szituáció, az biztos.
Tehát miközben az ukránok orosz félre terelik a háborút, a közben az oroszok meg a lényegre.
Igen. Oké. Legalább egy picit tisztában látunk, hála
igen,
neked.
Igen, és akkor meg Dél-Amerikában nem is jártunk a venezuelai választások, meg egyebek. Na jó, hát lesz miről beszélnünk.
Ennyit az ugorkafezorról.
Igen, az nincs. Gurkenzájt, az nincs.
Köszönjük szépen, Botond.
Köszönjük szépen.
Köszönöm, sziasztok, jó munkát, szia. Terüsztok.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk.
És egy gyors információ, még mielőtt rátérünk a muzsikára. Rasovszky Kristóf a Szajnában fél távnál vezet. Hajrázzunk, és szurkoljunk neki innen.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Egyik születésnaposunk Lár András, köszöntöttük már korán reggel, most is ezt tesszük, boldog születésnapot a kiváló muzsikus, humorista, buddhista, mindenféle. Azt mondta egy alkalommal, ha ki tudjuk nevetni saját hülyeségünket, még nem lettünk teljesen hülyék. Igen, ez egy fontos mondás.
Nagyon, nagyon fontos.
Hát azért, mert viccelődünk azon, és tudunk ironizálni, meg nevetgélni, az még azt jelenti, hogy
most jött szembe velem egy másik idézet ezzel kapcsolatban, na, a humorral és a nevetéssel kapcsolatban, hogy most nem is emlékszem, hogy ki mondta valamelyik brit ilyen filozófus humorista, hogy lényegében a humor és az, hogy ezeken a helyzeteken élcelődni tudjunk, amiket megélünk, ez arra szolgál, hogy annyi minden rossz történik velünk. És egyébként valószínűleg az van a kalapban, hogy még fog is, mert rengeteg olyan helyzet van az ember életében, ami, hát hogy is mondjam, nagyon-nagyon jó kilátásokkal nem kecsegtet. Tehát, hogy nagyon nagy mázlia van annak, aki egy nyugodt, boldog életet tud élni, akár anyagi szempontból, akár egészségügyi, akárhogy. És végül is a humor az egy módja annak, hogy erre az egész azt mondjuk, hogy elmentek ti a büdösbe, én akkor is jól érzem magam, megpróbálom jól érezni magam. Hát
a körülményekhez képest.
Jelentősen hozzájárult Lár András, akár mint ugye a Lárpurlár társulat alapító tagja, akár külön, mint saját szóló karrierjében, mint humorista, például a Besenyő Pista bácsi, mint magánszám, és egy elképesztő dolog, amit akkora...
Bók ember.
Figyelj, a Besenyő Pista bácsiban azt szeretem a legjobban, vissza-vissza nézegettek jeleneteket, amikor kimegy a színpadra, és vannak olyan, és azt szeretem a legjobban benne, amikor elkezd saját magán röhögni.
Aha.
Tehát nem tudja, tehát ő is annyira viccesnek találja a szituációt, hogy ő is nevet, és az nem színészkedés, igen, hanem igen, tényleg. Igen. Úgyhogy óriási, én nagyon, nagyon szeretem Lár Andrást. És ahogy mondtad egyébként, filozófiát tanított tán kapuja buddhista főiskolán.
Így van.
Mert hogy elvégezte a Körösi Csoma Buddhológiai Intézetnek a buddhista papképző szemináriumát, képzeld el, úgyhogy nem tudom, hogy ezt mennyire tudják róla.
Szerintem egyre többen, mert egyre több ilyen típusú megnyilatkozása van, tehát korábban ezekről kevesebbet hallhattunk, aztán egyre többet, most meg már nagyon sokat szerencsére, mert nagyon jó gondolatai vannak.
A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember, épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
Benne pedig arról beszélgetünk, hogy közben nézzük Rasovszky Kristófot, úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy negyedik kört ússzák a hatból, és egy testhosszal vezet. Szurkolunk neki nagyon, 10 kilométer ugye a nyílt vízi úszás a Szajnába. De közben közeledik az év egyik legfontosabb hétvégéje, már pedig a Suhany Alapítvány számára mindenképpen, hiszen augusztus 24-én és 25-én 13. alkalommal rendezik a Suhany 6 névre hallgató jótékonysági futóversenyt. Hogy ez pontosan micsoda és miért érdekes, erről beszélgettünk a Suhany Alapítvány társalapítójával és vezetőjével, Gusztos Péterrel, aki itt van a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok, köszönöm a lehetőséget.
Na, mi ez a jótékonysági futóverseny?
Miért éjszaka, miért két napig? Csóvó kérdés.
Hát ez egy különleges lebonyolítású futóverseny. A legfontosabb információ vele kapcsolatban, hogy vidáman lehet még nevezni, egyéniben és csapatban is. A csapatok azok lehetnek 2 és 10 fő között bármekkora létszámúak, és lehet jönni gyalogolni is. Tehát, hogyha valaki nem szeretne futni, akkor sétálva is részt lehet venni ezen a jótékonysági sporteseményen, aminek az a lényege, hogy éjfél és reggel 6 között egy nagyon szép körön, a Margit szigeten belül kijelölt 3,5 kilométeres körön, körbe-körbe futunk, gyaloglunk, és a 6 óra alatt a lehető legnagyobb távolságot szeretnék megtenni a résztvevők. A csapatok azok körönként válthatnak, tetszőleges számmal, tehát bárhogyan meg lehet osztani egymás között a táv teljesítését, és nem is kötelező végig 6 órán keresztül a pályán lenni. Van, aki hamarabb kiszáll, van, aki közben egy picit pihen, a nevezési díjak pedig jótékony célra mennek, mert a Suhany Alapítvány munkáján keresztül a fogyatékkal élőket támogatják.
Oké, aki nem ismeri, bár szerintem kevés ilyen van, de azért mondjuk el, hogy mi az, amit a Suhany Alapítvány csinál.
14 éve működünk közhasznú szervezetként, megosztjuk a mozgás örömét sérült és fogyatékkal élő társainkkal. Ez azt jelenti, hogy rendszeres edzés lehetőséget biztosítunk autista, értelmi sérült, mozgássérült, látássérült gyerekeknek és felnőtteknek. Támogatjuk az ő családjaikat, szüleiket is, és működtetjük Magyarország egyetlen olyan edzőtermét, a Suhany Fitness, 8 éve immár, ami teljes mértékben akadálymentes. Ez a nyáron most éppen megújuló létesítmény, ez több mint 150 ezer vendégbelépést regisztrált az elmúlt 8 évben, és ebből 30 ezer, tehát a 20%-a az fogyatékkal élő személyekhez kapcsolódott. Akik vagy nagyon kedvezményesen, vagy pedig, hogyha általános iskolás korú diákokról beszélünk, akkor a Suhany Kölykök program keretében ingyenesen tudnak nálunk sportolni, nem egyszer-egyszer, hanem heti rendszerességgel.
Oké, tehát akkor ha valakit érdekel ez, esetleg érintett, akkor nyilvánvalóan, vagy csak egyszerűen segíteni szeretne, akkor nyilvánvalóan a nevezésével tud. De hogyha jól láttam, akkor önkénteseket is vártok erre az eseményre. Hogy lehet önkénteskedni?
Önkénteskedni péntek és vasárnap, sőt péntek és jövő hét kett között, mármint az esemény hétvégéje előtti péntek, ugye ez augusztus 24-25, pénteken szokott kezdődni a nagy kitelepülés, versenyközpontépítés, maga a verseny az szombatról vasárnapra virradó éjszaka van, tehát éjfélkor rajtól és vasárnap reggel 6-ig tart. Szombaton is vasárnap is van logisztikai, fizikai, szervezési munka, illetve hát nyilván mi hétfőkedden is még a levonulásban is tudunk fogadni önkénteseket. Több mint 500 önkéntes szokta segíteni az eseménynek a megszervezését. Még az fontos elmondani, hogy nagyon szép ez a kör, meg nagyon szép a helyszín, ahol vagyunk, mert a versenyközpont az a Margit-szigeti Atlétik fizikai centrum, tehát ott onnan rajtolunk, ott pihennek bent a futók a macpályának a füves részén, és a futók azok minden körben bejönnek a létesítménybe, és a rekordtánon is tesznek egy kört, a pálya másik végén pedig a víztorony előtt haladnak el, és nem a sziget külső körén, amit már minden futó unalomig ismert, hanem a középső úton futunk. A mezőny egyébként osztott pályán halad, egymással szemet, tehát folyamatosan látják egymást a futók, és ez egy ilyen nagyon különleges hangulatot ad az eseménynek. Ahogy a fejlámpák is, mert hogy ugye éjszaka van.
Ja, tényleg. Aha, igen, az vicces.
Igen, az jó pofa lehet, mint a koncerteken ugye a világítás. Tehát akkor ilyenkor ez azt jelenti, hogy végülis birtokba veszitek ezt a részét a Margit-szigetnek.
Gyönyörű. A Margit-sziget középső útja éjszaka azzal a lámpasorral az én személyes meglátásom szerint a futás sugárútja Magyarországon. Az egészen gyönyörű élmény ott a fák között, aszfalton, de mégis fák között, azzal a gyönyörű lámpasorral éjszaka futni különleges élmény.
Gondolom nem csak itt
garantáljuk
lehet
garantáljuk a napfelkeltét, no, ez egy fontos, fontos ígéret a szervezők részéről, hogy...
hogy gondolom nem csak ekkor lehet önkénteskedni nálatok.
Nem, futni, sportolni szerető embereket mindig örömmel fogadunk, akik szeretnének futóként, vagy esetleg tandemkerékpáron, kerékpárosként segíteni abban, hogy meg tudjuk osztani a mozgás örömét fogyatékkal élőkkel, de nem csak sportolókat fogadunk természetesen önkéntesként, rengeteg eseményünk van, szemléletformáló programokat tartunk, tehát szervező munkába is be lehet szállni. Nagyon fontos elmondani, hogy nálunk a fogyatékkal élők aktív részesei mindennek, amit mi csinálunk, tehát ilyenkor az alapítványi kollégák között is többen érintett személyek, és ilyenkor minden eseményünkön mindent integratívan csinálunk, tehát az önkénteseink között is rengeteg fogyatékkal élő fiatal és felnőtt van, akik segítenek bennünket, tehát mindent próbálunk úgy csinálni, hogy nem, tudjátok, nem így fölülről lefelé, hogy na, nem tudom, szegény fogyik, segítsünk nekik, ami ugye az általános mentalitás, hanem nálunk részt vesznek az ötletek kidolgozásában, a megvalósításában az érintettek, és aktív, teljes jogú szereplői mindennek, amit mi csinálunk. A Suhany Fitnessben vannak fogyatékossággal élő edzők, tehát te kerülhetsz olyan helyzetbe, épp emberként, hogy egy látássérült edző vezeti a te edzésedet, és aztán... Aha. Alig tudsz hazamenni, úgy elfáradsz benne.
Nagyon érdekes, nagyon jó.
Még egy kicsit a 6 órás futásról, hogy ez mondjuk, hogyha én 3-nál megunom, akkor az hogy számítódik, hogy mennyit futottam? Ez csipes méréssel megy, és leadtam, és akkor látszik?
Csipes mérés, 3,5 kilométer egy kör. Aha. Ha valaki hamarabb szeretne kiszállni, vagy elfárad, vagy pihen, akkor a Margit-szigeti Atlétikai Centrumban megáll, miután áthaladt a körön, és akkor egyértelmű a helyzet, akik végigmennek, ott reggel egy különleges módszerrel a tört köröket is lemérjük, tehát a végeredményben, a 6 óra végeredményében ott az utolsó megkezdett körtnek a tört körét is pontosan kimérjük. És még egy nagyon fontos dolog, hogy idén van egy újításunk, éjfélkor nem csak a 6 órás futásrajtól, hanem rendezünk egy félmaratont is, egy meglehetősen frappáns, vagy inkább fárasztó szójátékkal éjfélmaratonnak neveztük el ezt az eseményt, mert hogy éjfélkor rajtól, és ez egy hagyományosabb futóverseny, tehát egy kimért félmaratont lehet teljesíteni éjfél és kettő között. Ennek viszont az a specialitás, hogy mivel reggel 6-ig miénk a pálya, sehova nem kell sietni, tehát ha valaki 2,5-3 óra alatt tud lekocogni, legyalogolni egy félmaratont, őt is szeretettel látjuk.
Nagyon jó. Akkor ezek szerint még nevezni lehet, tehát még nyugodtan lehet indulni, hogy ki erre az edzettségét
így
érzi.
Van. Így van. Van egy, ha szabad elmondani, van egy suhany6.hu nevű honlapot, minden információt meg lehet találni. Várunk nevezőket.
De mondjuk, hogyha jól értem, igen, akkor nem is kell ide edzettség, mert akárhogy, akármennyit az ember ott el, ha csak el lébec, akkor is a nevezési díjával akkor hozzájárult.
10 fős csapatokban is lehet nevezni, de most 6 órát 10 felé azért szét lehet úgy osztani, hogy akár nagyon nagy futó gyakorlattal nem rendelkező emberek is el tudnak jönni, és azt el kell, hogy mondjam, a Margit-szigeti Atlétikai Centrum egész éjszaka ki van világítva, ott bent a focipályán van a pihenőzóna a futóknak, itt van bent a frissítő, van minden, amire szükség van, öltöző, zuhanyzó, minden, fantasztikus hangulata van, tehát picit, egy picit van egy ilyen fesztivál feelingje, hogy a csapattagok mindig a kör végén találkoznak a saját futójukkal, és onnan a focipályán pihenés közben tudják buzdítani azt a csapattagot, aki éppen kint van a pályán. Csapatépítő eseménynek is egy fantasztikus jó lehetőség, elég sok céges csapat is megjelenik ilyenkor nálunk.
Na jó, hát hogyha ezt előbb gondolunk rá, akkor
augusztus
egy jó 24, villás csapatot 25. kiállítottunk
igen.
volna.
36 percet akár ki le tud tudjuk. Futni.
Egy picit haragszom magamra, mert tavaly ugyanezt csináltuk, hogy a műsorban próbáltalak meghívni benneteket, és azt mondtátok, hogy ha egy picit hamarabb tudtátok volna, akkor jöttek volna, hogy most azt fogjuk csinálni, hogy ahogy lemegy a verseny, mi a következő héten meghirdetjük a jövő évi nevezést,
helyes.
És fogunk küldeni.
Jó, kezdjetek el nyomasztani minket, mert kicsit lassabban reagálunk, de hogyha időben hozzáfogtok, ott leszünk. Nagyon köszönjük, és erre buzdítunk őket most is mindenkit, hogy
menjen. Köszönjük szépen.
Köszi szépen. Köszönjük szépen. Szia, szia.
Sziasztok.
Gusztus Péterrel, a Suhany Alapítvány társalapítójával és vezetőjével beszélgettünk egy kiváló augusztus 24-25-i rendezvényről, a Suhany 6 névre hallgató jótékonysági futóversenyről.
Betlehem Dávid a 6. helyen, Rasovszky Kristóf az 1. helyen, egy testhosszal vezet, de nagyon ott vannak mögötte.
Még mindig a német az egyik,
aha. Igen, a német úszó az közvetlenül mögötte, és azért tartják a tempót még többen. A németek közül egyébként az élbolyban többen is ott vannak. 1:22 megy.
De mintha nőtt az előnye.
Most van a Florian Wellbrock ugye, a második helyen. Mm-hmm. És igen, nőtt, kicsit növelte az előnyét, de hát ugye itt ez a, most hát érnek be az 5. körhöz, nagyjából a 4. kör felénél vannak. És hát az ilyenkor még az erő az igen, kell, igen. De hát mondom, tehát két magyar úszóért is abszolút szurkolhatunk. Hajrá. A 10 kilométeres nyílt vízi úszás a Szajnában most zajlik.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
És most Szoller Andi jön a hírekkel, aki
belecsodálkozott.
Kint is ezt nézem, bent is ezt
látod?
Nézem.
Látod? Hát nagyon véletlenül.
Nem maradsz le semmi. Mindenhol ez van.
Azért ez nagyon nagy tempó.
Fú. Hát ez nagy.
És hogy olyan illúzió romboló nekem ez a part.
Jaj, ugyan már. Nagyon, na. Nagyon jó.
Nézem, vannak olyan jó kis
igen, növények. Ott, növények, igen. Zöldségek, hajók. Nem okay. minden egyes négyzetcentiméterre romantikus Párizsnak.
Hát nem.
És nézd meg, ahogy tempóznak, látszik a karjuk a víz alatt. Tehát
pedig milyen jót kávéztunk a Diadalív tövében, ugye? Mennyire jó, hogy eszembe jutott.
Párizsban kávézgatlan, gratulálok. Igen. Jó van.
Ott találkoztunk, képzeld el, úgyhogy ők is Párizsban voltak, mi is Párizsban voltunk.
A Diadalívnél,
igen. A Diadalívnél jó nagy cél volt, de legalább sütött a nap, úgyhogy klassz volt, igen.
Na, haladjunk.
Hajrá, hírek!